Dicsértessék a Jézus Krisztus! Márton Andrá vagyok, a Szent Erzsébet Caritas Központ munkatársa. Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és észrevételeiket elküldhetik nekem a marton.andrea001@gmail.com e-mail címre. A mai vendégem dr. Gesztes Éva főorvos, a Magyar Gyermekmentő Alapítvány szakmai igazgatója. Sok szeretettel köszöntelek, Éva, és nagyon köszönöm, hogy elvállaltad ezt az interjút. Eredetileg élőbe ment volna ez a műsor, de szakmai munkád elszólított. Arra szeretnélek kérni, hogy egy kicsit mutatkozzál be a Mária Rádió hallgatóinak, hogy ők is megismerhessenek.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Gyógyszerész családból származom, és én vagyok az egyetlen kapuk tojás, aki orvos lettem. Egy nagyfiam van, és az ő apukája is orvos. A gyerekintenzív orvoslás az igazából meglepetésként jött az életembe. Az intenzív orvoslás az mindig is nagyon érdekelt, és az, hogy gyerekekkel kezdtem el foglalkozni, az a véletlen műve volt, de nagyon örülök neki, hogy így alakult. 18 évvel dolgoztam gyermekintenzív osztályon, és már az egyetemi évek alatt elkezdtem az Országos Mentőszolgálatnál is dolgozni, és nagyon sokáig ezt a kettőt párhuzamosan végeztem. Most már csak a mentés, egyetemi oktatás, alapítványvezetés és a család, ezek maradtak meg.
Remélem, nagy titkot nem árulok el a hallgatóknak, de én Évát úgy ismertem meg, hogy a fiaink egy iskolába járnak, és fontosnak tartottam, hogy az Otthon a Családban című műsorba kicsit beszéljen a munkájáról, hiszen nagyon fontos feladatot lát el, és vállalt magára a Magyar Gyermekmentő Alapítvány. Mi ez a szolgálat, mi ez a tevékenység, amit ti végeztek, és mi az, amivel tudtok segíteni a mindennapokban a gyerekeknek, családoknak?
Elsősorban mentést végzünk, az Országos Mentőszolgálattal együttműködésben gyermekmentő orvosi autókat üzemeltetünk az ország több pontján. Ezek személyautók, és annyiban különböznek egy átlagos mentőautótól, vagy annak az ellátási rendszerétől, hogy ezen olyan szakorvosok dolgoznak, akik főállásban, gyermekintenzív osztályon, gyermektraumatológiai osztályon végzik a tevékenységüket, tehát a napi rutin tudják kivinni a helyszínre, azaz gyakorlatilag gyermekintenzív osztályok meghosszabbított karjaiként kell elképzelni, és erre azért van szükség, mert összességében kevés gyermekeset történik, tehát a mentőhívás 94%-a felnőttekről szól, és a fennmaradó gyermekeseteknek is csak 1%-a az, ahol komoly beavatkozásokra van szükség. Tehát csak azt tudja a rutint megszerezni, aki ezt minden nap főállásban is űzi. Tehát ezt a rutint visszük ki a helyszínre, illetőleg olyan eszközöket, olyan gyógyszereket, amelyeket speciálisan a gyermekellátásban használunk. Tehát ezt adjuk mi hozzá az Országos Mentőszolgálat munkájához, ezzel egészítjük ki, vagy ezzel próbáljuk még hatékonyabbá tenni.
Ahogy megismertelek benneteket, úgy tudom, hogy például a tavalyi évben is valami újdonságot fejlesztettetek ki, főleg így a nyári szünetre, az úszás közbeni mentéshez. Hogyha erről egy pár szót beszélném, illetve még arról, hogy például az idei évben volt-e bármiféle olyan új fejlesztés, amit így behoztatok ti, akár az országba, vagy a gyermekmentés folyamatába.
Minden évben igyekszünk a legújabb fejlesztéseket, legyen az technikai vagy szakmai, ezeket követni és behozni és művelni. Most a legújabb készülékünk vagy eszközünk az egy videolaringoszkóp, ami azt jelenti, hogy amikor mesterséges légutat kell biztosítani, egy tubus kell behelyezni a légútba, akkor a feltárást, ennek a légúti bemenetnek a megkeresését tudja javítani, illetve oktatási céllal is nagyon jól használható azok számára, akik akkor akarják ezt elsajátítani, hogy más is látja azt, amit az orvos, aki végzi a beavatkozást, lát. Számtalan egyéb is volt, de ezzel nem is akarom a hallgatókat untatni, mert ezek annyira speciális dolgok. Viszont valóban miután a Balaton mellett is dolgozunk a nyári időszakban, hiszen nagyon sok gyerek a Balaton partján nyaral, nem is az elmúlt nyáron, hanem az azt megelőző nyáron, tehát 2017 nyarán csak a Balatonban 22-en fulladtak bele, és ebből nagyon sokan fiatal felnőttek voltak. És azon kezdtünk el gondolkozni, hogy milyen olyan megoldás lehet, amivel meg tudják esetleg akadályozni, hogy ezek a balesetek megtörténjenek, mert amennyire láttuk, pont ez a korosztály, a 10-20 éves korosztály nem szívesen vesz már föl mentőmellényt, viszont nem biztos, hogy vízbiztosan tud úszni, vagy ha bemegy viharjelzés mellett, vagy görcsön a lábába, vagy bármilyen egyéb gondja akad, akkor mi tudna neki segíteni, és találtunk egy olyan eszközt, amelyik egy ilyen kis övtáska-szerű képződmény, amit a derekára tud az illető felcsatolni, és abban az esetben, hogyha bajba kerül, akkor meg tud húzni egy kis zsinort, és ebben van egy pici széndioxid patron, ami felfúj egy zsákot, és egy 100 kilós testet fel tud húzni a vízfelszínére, és abba bele tud kapaszkodni az illető, akkor gyakorlatilag meg van mentve, mert látják, hogy hol van, és könnyen meg lehet őt menteni. Tehát ezt az eszközt találtuk, és azóta próbáljuk ezt is népszerűsíteni többek között, ugyanis mi tartunk ingyenes elsősegélynyújtó tanfolyamokat szülőknek, nagyszülőknek, hogy hogyan tudják azoktól a balesetektől megóvni a kicsiket, nagyokat, amelyeket mi nap mint nap látunk, hiszen a mi általunk ellátott esetek, bármennyire is furcsán fog hangzani, 75%-a megelőzhető lenne kellő odafigyeléssel.
Pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy én is ismerem a ti oktatói munkátokat, hogy kiknek tartjátok, mikor tartjátok, hogyan lehet elérni az oktatásokat, illetve az, hogy mikről szólnak, mert ahogy én így böngészgettem a honlapot, számomra úgy tűnt, hogy több témában is van oktatásotok.
Hát egyrészt különböző csoportoknak is tartunk képzéseket, tehát tartunk szülőknek, tartunk pedagógusoknak, tartunk diákoknak, tartunk szakembereknek, tehát nyilván ez mindegyik egy kicsit más és más. Talán most a szülőknek szólóról érdemes leginkább beszélni, vagy bárki, aki gyerekekkel foglalkozik, vagy azokra vigyáz. Ez a képzés úgy van felépítve, hogy minden olyan lehetséges betegségről vagy balesetről beszéljünk, ami előfordulhat egy gyerekkel. Tehát mi van, ha félrenyel, mi van, ha leforrázzák, mi van, ha magasból leesik, mi történik, ha rángatozik, görcsöl. Tehát minden olyan helyzetet, ami előfordulhat, ezeket elméletben először átbeszéljük. Azt is, hogy hogyan lehetne megelőzni ezeket az eseteket, vagy ha megtörténik, akkor mit kell tenni addig, amíg érkezik a mentő, abban a nagyon értékes 10-15 percben. Ezt a szakirodalom gyémánt vagy platina 10 perc néven említi, mert annyira értékes ez az idő, és a mentőszolgálat pont akkor még nincsen jelen, tehát nagyon nem mindegy, hogy mit teszünk, vagy mit nem, és sajnos nagyon sok buta szokást hozunk a múltból, ami nemhogy nem segít, de még akár árt is. És utána pedig gyakorló fantom babákon lehet elsajátítani az újraélesztésnek a lépéseit, hogy milyen műfogásokat kell alkalmazni, félrenyelés esetén és vérzéscsillapítás, tehát ezeket tudják gyakorlatban is elsajátítani. Jelentkezni a honlapunkon keresztül lehet, ez a www.mga, tehát a Magyar Gyermekmentő Alapítvány kezdőbetűiből tevődik össze, tehát mga.org, mint az organizáció, az a szervezet rövidítése, és itt van egy oktatási menüpont rögtön a főoldalon, arra rákattintanak, minden információt megtalálnak, egyrészt, hogy mit kell tudni erről az oktatásról, hogyan zajlik, illetve, hogy éppen hol vannak aktuálisan kiírt tanfolyamok, amelyekre lehet jelentkezni, és akkor egy jelentkezési felületen keresztül csak e-mailben tudnak jelentkezni. Ennek az az oka, hogy nincsenek külön embereink, akik ezzel foglalkoznának, hiszen nekünk a fő foglalkozásunk a mentés vagy a gyógyítás, és ezt szabadidőnkben végezzük. Tehát nem tudunk minden percben telefonokat felvenni, és jelentkezőket fölírni, vagy a kérdésekre válaszolni, ezért alakult ez így ki. És akkor ezt egy automatikus rendszer sorolja be a jelentkezőket. Szerencsére nagyon nagy az érdeklődés, a budapesti tanfolyamok egy nap alatt betelnek. A Bethesda kórházban rendszeresen havonta két alkalommal is tartunk, szombaton vagy vasárnap, tehát hétvégén egy közel 4-4,5 órás tanfolyamot, vidéken pedig alkalomszerűen, ahogy a megkeresések érkeznek, vagy a jelentkezők száma eléri azt a létszámot, amit kiírtunk, akkor írunk ki oda is tanfolyamokat, tehát országszerte elérhető.
Említetted, és mi is tapasztalhatjuk a mindennapi életben, hogy nagyon sok minden megelőzhető. És mondtad, hogy nagyon-nagyon szokást hozunk, vagy hagyományt, ami nem biztos, hogy jó. Tudnál-e egy pár konkrétumot mondani így a mindennapokból, ami a mostani rádióhallgatókat is segítheti, hiszen itt a jó idő, a tél után mindenki egy kicsit lazább, tavaszi szünet, érettségi szünet, nyári szünet, hogy mire figyeljenek a szülők, nagyszülők, vagy a fiatalok is?
Sajnos sok ilyen van, úgyhogy nem is tudom, hogy tudom az időtartama belesűríteni, ami rendelkezéssel. Azon túl, hogy inkább mindenkit arra serkentek, hogy jön el a tanfolyamra, és akkor mindenről hall. De talán egy-két tényleg hétköznapi dologról beszéljünk. allergia. Nyáron biztos, hogy sok gyereket, felnőttet megcsíp a darázs, vagy csak a legegyszerűbbről beszéljünk, vagy eszik epret, málnát, bármi előfordulhat, ami nála allergiás reakciót vált ki. És még mindig a köztudatban sajnos sok embernél a kálcium szerepel, a kálcium nem gyógyszere az allergiának, ez valami talán fordítási hibaként került bele a magyar köztudatba. Antihisztamin készítményeket kell használni, ilyen például a fenisztil, de ennél még korszerűbb készítmények is vannak, vagy érszűkítő hatás, vagy gyulladáscsökkentő szereket. Azt sem tudják sokan talán, hogy egy rovarcsípés kapcsán, ha egy 10 cm-nél nem nagyobb átmérőjű a csípés helye, ami ugye piros, fájdalmas, viszkető lehet, azzal nem kell orvoshoz fordulni. Elég, ha borogatják, vagy szintén valamilyen antihisztamin készítményt kennek rá. Egyedül akkor lehet ez veszélyes, hogyha a nyakon vagy szájüregben történik a csípés, mert ott attól félünk, hogy a légutakat veszélyeztetheti. Ha viszont már a lágy részek elkezdenek duzzadni egy allergiás reakció kapcsán, ami elsősorban a szemhéj, fülcimpa, ajak, nyelv, ujjakon látható, akkor már érdemes viszont mentőt, orvost hívni, mert attól félünk megint csak, hogy a gége is ugyanígy bizonyosan be tud duzzadni. Talán ennyit mondanék az allergiáról. Akkor sokan járnak játszótérre nyáron, mászókára felmásznak, a fa tetejére felmásznak, onnan le tudnak potyanni. Mit csinál egy szülő, ha gyermeke leesett, sír, nem mozdul, oda megy és magához szorítja, magához öleli. Ez egy teljesen mindennapi reflex, amit minden édesanyja vagy édesapa vagy nagyszülő tényleg reflexesen tesz, de ennek is megvan a veszélye, hiszen azt mondjuk, hogy ha bárki a saját magasságának a másfél-kétszereséről leesik, akkor ő potenciálisan gerincsérül, tehát ha nem mozdul meg, nem áll föl, nem szalad el, akkor őt nem szabad mozdítani addig, amíg szakszerű rögzítést nem kap. Mert hogy ezzel esetleg maradandó károsodást tudunk okozni egy rossz mozdulattal. Vagy hogyha valaki félre nyel, akkor elkezdjük ütögetni a hátát függőleges helyzetben. Ez is helytelen, mert ha belegondolunk, akkor a gravitációnk megfelelően lejjebb csúszik az a falat, amit ő fölfele szeretne kiköhögni, arról nem is beszélve, hogy nem tudunk mesterségesen nagyobb légúti nyomást generálni az ő saját köhögésénél, és ha ő jól tud köhögni, az azt jelenti, hogy tud levegőt venni, nincsen teljes légúti elzáródása, és ő ezt magától nagy valószínűséggel megoldja. Csak akkor kell beavatkoznunk, hogyha valaki nem tud köhögni. És ebben az esetben mindenképpen lejtőztetni kell az illetőt, amikor ütjük a lapockák között a hátát, hogy a gravitáció segítsen. Illetőleg egy éves kor felett, ha ez nem járt sikerrel, akkor a helyméféle műfogást lehet végezni, azt is el kell sajátítani, hogy pontosan hogy is kell tenni.
A lejtőztetést, hogyha egy kicsit így vizualizálnád, hogy a rádióhallgatók is el tudják képzelni, és tudják, hogy mit értünk ez alatt.
Egy csecsemőnél azt értjük ez alatt, tehát egy 10 kiló alatti csecsemőt a legegyszerűbb, hogy az alkarunkra ráfektetjük, és először tehát, hogy a hasa legyen az alkarunkon, és a háta legyen szabadon, és egy nagyon picit megdöntjük a karunkat a föld felé, tehát nem lógatjuk feje lefelé, mert az megint csak nem jó, hanem csak egy picit lejtőztetjük azért, hogy a gravitáció saját oldalunkra állítsuk ebben az esetben. Ha pedig felnőttről van szó, akkor előre hajolunk vele egész egyszerűen, hiszen akkor ő még magánál van. Ha nincsen már magánál, hiába próbáltuk a műfogásokat, akkor el kell kezdenünk újraéleszteni egészen a mentők érkezéséig. Semmilyen gégemetszés és egyéb tolbetét, ledugása és ilyen próbálkozásokban nem szabad kezdeni, mert az biztosan tragédiával végződik.
Mi van abban az esetben, hogyha valami vérzés indul meg valahol, tehát valami sérülés történik, akár szúrás vagy leesés következtében, akkor mire szükséges figyelni?
Igazából azt kell elkülöníteni, hogy ez egy nagy erejű vérzés, amivel szemben állunk, vagy kis erejű vérzés. Már nem is az a lényeg, hogy ez ütőeres vagy viszeres. Tehát ha nagyon valahonnan dől a vér, tehát nagyon jön a vér, látványosan és erőteljesen, akkor akár a puszta kezünkkel oda kell nyomnunk. Össze kell nyomnunk, hogy onnan ne folyjon ki a vér. Ha van nálunk valami textília, akkor azt is oda tehetjük. Persze, még jobb, ha van egy steril valamilyen kötszerünk, de az se kell hozzá igazán, mert ez ritkán van az ember zsebében. Ha végtagról van szó, azt magasra kell, hogy emeljük, mert akkor oda kevesebb vér fog folyni. És mindenki, aki erős vérzést szenved el, azt le kell fektetni, és lehetőleg a két lábát magasra megemelni, ezzel tudjuk centralizálni a keringését, és betakarni, mert hogy le is fog hűlni emiatt. Tehát ezt tudjuk vele összesen tenni. Ha mondjuk állatharapás történt, akkor ott mindig azt kell végiggondolnunk, hogy az egy szennyezett sebnek kell tekintenünk. Ha kutya volt, megtudni, hogy van-e oltási könyve, be van-e oltva a veszettség ellen, milyen oltásokat kapott. Ha pedig beleáll a gyerekbe valami, és ez nem olyan, ami azonnal így ki is jött volna, akkor ez nem szabad eltávolítani. Azt majd csak az intézményben fogják, hiszen az lehet, hogy ereket, idegeket tamponál, vagy azokat esetleg kiszakítanánk azzal, hogy kihúzzuk. Tehát akkor azt úgy kell a gyermeket, vagy felnőttet, mindegy beteget beszállítani a kórházba, hogy az a valami az ott van egészen a műtőig.
Hogyha már nyárról beszéltünk, meg vízpartról, akkor eszembe jutott az is, hogy égési sérülések is lehetnek, ha nagyon intenzív napsütéstől, vagy tábortűztől. Mi ilyenkor az eljárás, hogyha valakit ilyen baleset ér?
Mielőtt elmondom, hogy a baleseteknél mi lenne a teendő, tényleg nagyon szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy a kicsiknek a mai nagyon erős napsugárzás, ez tényleg nagyon kártékony lehet a szemüknek is, tehát napszemüvegviselése nagyon fontos lenne. És az, hogy védjük őket az erős napsütéstől. Nem tudok úgy kimenni, hivatalosan azt mondjuk, hogy 11 és 3 óra között ugye ne menjünk erős napra. Nem tudok úgy kimenni a strandra, hogy ne lássa pici gyerekeket, csecsemőket, tűzőnapon, napsapka, naptej, folyadékfogyasztás és minden nélkül. Ez borzalmasan veszélyes a számukra, tehát erről gondoskodni kell. Nagyon magas faktorú naptejet, napkrémet használni, és valamilyen fehér sapkát tenni a fejükre, ezeket a gömbölyű részeket védeni, és sok folyadék, és lehetőség szerint 11 és 3 óra között árnyékban legyenek. Ez nem azt jelenti, hogy egy pillanatra nem mehetnek ki a napra, de órákon keresztül ne legyenek a tűzőnapon. Ha pedig égési sérülés történik, például nagyon sokszor nyáron grilleznek, nem akar begyulladni, az a fa, vagy szén, vagy bármivel próbálnak tüzet csiholni, akkor gyújtó folyadékokkal próbálkoznak, az viszont nagyon gyorsan be tud gyulladni, és hogyha egy picit is fúj a szél, akkor pont egy ilyen gyerek magasságban tudja a gyerek arcába, testére fújni a lángot. Tehát arra nagyon érdemes figyelni, hogy ne legyen a gyerek a tűz közelében, amikor próbáljuk meggyújtani, nyilván utána se. És abban az esetben, ha forrázás vagy lángégés történik, egyébként gyerekeknél a forrázás a leggyakoribb, ami nem feltétlenül a grillezéshez kapcsolható, hanem háztartási baleset, de ha lángégés is történik, vagy forrázás, minden esetben a hűtés lenne a legfontosabb, egészen a mentő érkezéséig, amennyiben erre szükség van, hogy mentőt hívjunk, azaz akár 20 percig folyó hideg víz alá tenni azt a részt, amelyik éget. Ha a ruha beleégett, azt nem kell levenni, eltávolítani, ha nem, akkor igen. És csak egy kb. 10-15%-nyi területet érdemes hűteni, ha nagyobb felületen történt volna az égés, mert akkor viszont az a keringésnek is nagyon rossz lesz, hogyha az egész testet hűtjük. Mm-hmm. Az pedig, hogy hány százalékos az égés, azt úgy tudjuk megállapítani, hogy vesszük az égett sérültnek a saját tenyerét az ujjaival együtt, az az ő testfelületének az 1%, az képzeletben rámérjük az égett területre, és így tudjuk meghatározni, hogy hány százalékban égett meg.
Nagyon szemléletesen, ahogy mondtad, az elméleti részeket közben mutattad, és én nagyon sajnálom, hogy így a rádió hallgatók a rádiói terén keresztül nem láthatják, hogy te közben itt szemléltetted is az elmondottakat, és hát ezért is biztos, hogy sokkal intenzívebb tudást lehet magukévá tenni az embereknek, akik eljönnek ide a képzésre. Mik azok a leggyakoribb hívások, esetek, amikkel mostanában megtalálnak benneteket? Tehát mi az, amire mostanában felhívnád a szülők, nagyszülők figyelmét, hogy igen, ezekre a dolgokra figyelni kell, és meg kéne előzni, tehát nem azzal kéne foglalkozni, hogy a problémát megoldjuk, hanem megelőzni, hiszen az mindig kevesebb problémával jár a megelőzés.
Ami még évszakhoz kötött, például a mérgezések, és ezen belül is egyre több szülő gondoskodik arról, hogy a vegyszereket, gyógyszereket elzárja, tehát tényleg nem tud a kicsi hozzájutni. Viszont arra nem figyelünk, hogy jönnek a nagyszülők sokszor vigyázni a kicsikre, és minden nagyszülőnek általában vannak gyógyszerei, mert már magas vérnyomás betegsége van, szívbetegsége van, rosszul alszik, és akkor ezekre van nála gyógyszer, vérnyomás csökkentő, szívritmus szabályozó, nyugtató, ilyen-olyan gyógyszer, és ez viszi a táskájában, és a gyerek azt látja, hogy a nagymama, nagypapa naponta egyszer, kétszer, háromszor rájár, és valami szép színes dolgokat teszik meg a táskájában, és ő nem kap. És a mosdóba pár percre elmegy a nagyszülő, akkor a gyerek rögtön megy, és ezt bepótolja. Tehát ez egy nagyon gyakran előforduló, általánosan tényleg említhető veszélyforrás. Bármilyen furcsa hangzik, a nagymama táskája, vagy a nagypapa táskája.
A szeretett nagymama, nagypapa, és hogy ő nem részesülhet abból a valamiből, igen.
Vagy ahol vannak kerti tavak, kerti medencék, arra figyelnek, hogy amikor kinyátszanak, akkor a gyerekek nagy beleputyanjanak a vízbe felügyelet nélkül. Viszont amikor benn van a család a házban, mondjuk az anyuka süti a rántott húst a konyhában, akkor nem gondol arra, hogy esetleg a gyerek az közben kihosson a gyerekszobából az ajtón keresztül, vagy a nyitott ablakon keresztül kimászik, és akkor hol a gyerek, és megtalálják a medencében. Tehát erre is nagyon-nagyon kell figyelni. Egyes országban kötelező is, ahol kisgyermek van, vagy körbe keríteni, vagy lefedni a medencéket, amikor nincsenek kint a kertben. Aztán nagyon sok növény is van, amelynek ilyen-olyan része mérgező, vagy egy nagyobb esőzés után kinőnek a gombák, azt a gyerekek előszeretettel megtalálják, nem is kell megenni, már a bőrön keresztül is tudnak egyes gombák mérgező hatást kifejteni. Tehát ezekre tudunk odafigyelni.
Igen, hát gondolom, hogy még itt tudnád sorolni valóban azokat a veszélyforrásokat, amiket érdemes megelőzni, és meg is kell előzni. Én szeretném megköszönni, hogy az Otthon a Családban című műsornak a vendége voltál, és hogy itt is elmondtál nagyon sok lényeges dolgot, hiszen itt a szünetek közelettével a gyerekeknek egy jelentős ideje ugye felszabadul az iskolába, azért mégiscsak tanulással töltik az időt, és hogy felhívtad a figyelmünket jó néhány veszélyeztető dologra. Isten áldását kívánom a további munkádra, és hát kívánom azt, hogy minél többen részt vehessenek a ti képzéseiteken, és egyre több szakemberbe csatlakozzon, hiszen gondolom, ha többen vagytok, akkor több tréninget tudtok és képzést tudtok tartani. És bár nem mostanában volt, hanem néhány évvel ezelőtt kaptál családháló díj keretében a legjobb gyermekorvos díjat. Ez itt nekem személyesen is átjött, hogy valóban te biztos nagyon profi és jó gyermekorvos vagy, illetve én hallottalak előadni, és hát kívánom azt, hogy ezt minél tovább, minél több embernek tovább tud adni ezt a szemléletet, és tanulhassanak tőled az orvostanhallgatók és más szakemberek is. Köszönöm szépen technikus kollégámnak, Rostás Tibornak a munkáját, aki önkéntes tevékenységével segített ennek a műsornak a meghallgatását. 2 hét múlva találkozunk. Áldott szép napot kívánok mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus, Márton Andrea voltam.
Köszönöm szépen a jó kívánságokat, és én is mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok, nem csak a nyárra, hanem mindenkorra.
Köszönjük szépen!
Itthon a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrea műsorát hallották.
Híreink következnek.
Híreink tartalmából.